Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Márkus Ádámmal beszélgetek, én Mezei Dániel vagyok itt a Sportértékben. Kellemes estét, kellemes délutánt kívánunk, és a labdarúgó bajnokok ligája döntőjéről esett szó eddig, és esik szó a folytatásban is. Nagyon sok mindenről beszéltünk itt az elmúlt három percben, és itt az utolsó gondolatra rákötnék, Ádám, hogyha megengeded, mert szóba került a francia bajnokság, hogy milyen érdekes, hogy a PSG teljesen pihenten a francia bajnokságot megnyerve, de hát már előtte sem túl nagy csatára kényszerülve tudott a BL-ben csatározni, és nagyon érdekes. És egyébként nekem picit úgy tűnik, nem vagyok labdarúgó edző, mint hogyha Luis Enriquerre játszott volna. Tehát ősszel szerintem egy egészen más edzésterhelés kapott a csapat egészen januárig, mint utána, vagy nem tudom, mi volt pontosan ennek az oka, de hogy nem lehetett ráismerni az együttesre. És ugye ezzel a félgőzös teljesítménnyel is tudta vezetni a francia bajnokságot, elég hamar megnyerte, tehát azért ez egy kényelmes helyzet szerintem. No de... Az nagyon érdekes, hogy ez a francia bajnokság, amit sokan lesajnálnak, mert ugye nem a nagy bajnokságok közé tartozik, miközben közéjük tartozik, azért milyen játékosokat nevel folyamatosan, tehát ömlik a francia labdarúgásból a tehetségek egész sora.
Hogyne, és ha már említetted, Dani, hogy Arsenal szurkoló vagy, akkor például William Saliba, aki a világ egyik legjobb belső védője lett, az Arsenalban sokáig nem is játszott, hanem visszaadták kölcsönben a francia ligában, és nagyon kellett neki az az időszak is ahhoz, hogy végül teljes értékű játékosként térjen vissza az Arsenalhoz.
Igen, és Szalibának azért volt egy-két olyan megoldás az utolsó 3-4 meccsen, amitől elbizonytalanodtam, de te ezt jobban tudod, mert te látod hétről hétre folyamatosan.
De a Real Madrid is innen igazolta Tchouaménit például a Monacóból, Kamavinga mondjuk emlékeim szerint aláírási pénzért jött, mert lejárt a szerződése, de ő is egy fantasztikus tehetség, és tudjuk sorolni ezeket a futballistákat. Tehát tényleg egy nevelő bajnokság a ligön, és azért a PSG alatt is van élet, mert az Olympique Marseille, a korábbi egyetlen francia BL győztes, 93-ban nyertek, azért most megint életjeleket ad Roberto De Zerbivel, aki a Premier League-ben egyébként nagyon stílusos futballt játszott, és a Monaco is elég érdekes igazolásokat hoz. Ha már említettük a Barszát, állítólag Ansu Fati is ott folytatja, aki szintén egy csoda gyereknek volt elkönyvelve. Picit megreked, de azért vannak ott izgalmas csapatok, nem csak a PSG.
Igen, meg a körítés, a szurkolótáborok, a stadionok, a közvetítés minősége, aki televízión egyébként néha belebotlik egy-egy francia közvetítésbe, és nem feltétlenül nézi a francia bajnokságot, szerintem az is emlékszik, hogy jól néz ki. Tehát azért nem véletlen, hogy ilyen sikeres a francia labdarúgás. Fantasztikus a körülmények, tehát hogy innen azért könnyű jó játékosoknak kikerülni.
Meg hát tudjuk, hogy azért egy elég nagy országról van szó, lakosság számra is, tehát ki is nevelik a futballistákat, és nagyon nagy munkát tesznek le. Most nincs előttem a kimutatás, hogyha megnézzük a topligában a különböző nemzetiségeket, tehát a franciák azért az élen járnak ebben.
Franciák, portugálok, ha jól tudom.
Igen. És főleg, hogyha lakosság arányosan nézzük, tehát a portugálok is szenzációs, amit bemutatnak, egy 10 milliós ország, mint mi. Aztán gyakorlatilag nem tudunk top csapatot, ahol nincsen portugál kis túlzással.
No de, kanyarodjunk vissza a bajnokok ligája döntőjéhez, amelyet 5-0-ra nyert meg az Internacionale ellen a PSG a Paris Saint-Germain, és kicsit beszéljünk a másik oldalról, az Interről. Mert azt mondtad, ha jól emlékszem, hogy a műsor első felében, hogy azért ez elképzelhető, hogy egy projekt vége. Ennek a projektnek egyébként két BL döntő is az eredménylistáját gyarapítja, meg bajnoki cím, és lehet sorolni. Tehát ez nem volt egy sikertelen projekt. Tehát mielőtt itt az Inter bárki eltemetné, azért ez egy európai szinten, világszinten meghatározó csapattá vált az elmúlt években.
A kérdés az, hogy rendszer abszolút, tehát az edzői munka elvitathatatlan, és a két évvel ezelőtti bajnokok ligája döntőben a játékképe alapján, vagy a helyzetek alapján reális volt az Inter győzelem, csak hát pehjükre Romelu Lukakura jöttek ki a helyzetek, aki a nagy meccseken azért ezekkel eléggé fukarkodik, hogyha a gólt számát nézzük. Az Internél ugye az anyagi lehetőségeket említettük, hogy azért elég vékonynak számítanak, Calhanoglu mondjuk nagyon nagy tanár a posztján, mondjuk olyan szerény, hogy azt mondta, hogy benne van a világ legjobb három játékosában a posztján. Ezt a döntőben nem igazolta, de Dumfriesre gondolunk, vagy Di Marcóra a két színen, azért ők sem rossz futballisták, és hogyha
hát,
megnézzük...
Tudám is kezd egyre jobb lenni azért.
Nagyon, hát ő nagyon bejött, és az üzleti modell már ottával, André Onana, aki megbukott a Manchester Unitedben, ezt talán kimondhatjuk két év után, őt emlékeim szerint 15-20 millió euróra taksálta az Inter a BL döntő után 2023-ban, és poénból, vagy hát üzleti érzékből bedobtak egy 50 milliós ajánlatot a Manchester Unitednek, annyit ment el. Tehát, hogy nagyon jól bánnak a pénzzel, erre nyilván rászorulnak, mert nem olyan lehetőségeik vannak, mint mondjuk Moratti alatt, a régi elnök alatt. Úgyhogy ez az olasz futballnak egy kicsit a hattyúdala, hogy nagyon kevés pénzből kellene fenntartani azt a szintet, ami van. De ugye ebből adódik, hogy nem fiatal játékosokat hozol a legtöbb esetben, hanem neveled ki, és ezért jönnek a 30 pluszosak, mint Mkhitaryan például, vagy Marko Arnautovic is a keret tagja, aki szintén nem mai futballista.
Egyébként pont erről a témáról olvasom, hogy nagyon érdekes hírt, egy elemzést, nem tudom sajnos idézni a forrás, pedig tényleg megérdemelné, ahol összehasonlították a Manchester United költését, és pont az Intert hozták ellen példának, hogy amíg milliárdok folytak el szó szerint egyébként a Unitednél Ferguson óta, addig az Inter hogyan sáfárkodott az elmúlt 4 vagy 5 évben, azt hiszem a harmadát, vagy a negyedét költötte a United költségvetésének, és 340 millió eurós nyerességgel, ha jól emlékszem. Lehet, hogy nem pontosan idézem, de a lényeg végül is ez, hogy fantasztikusan jól gazdálkodik az Inter.
Hát például Hakimi is az Interben játszott, aki betalált a döntőben, és nem ünnepelte meg a gólját, tehát ők azért tényleg jó érzékkel nyúlnak futballistákhoz. Van, amikor nem jön be valaki, de ez előfordul, főleg amikor tényleg sokszor ingyen szerződtethető, vagy nem drága játékosokkal kell feltölteni a keretet, de mondjuk Barella egy kiváló futballista szerintem a középpályán, úgyhogy azért ott találunk gyémántokat, Türemot említetted, aki szintén egy tök jó játékos, és Lautaro Martínez is azért zsákszámra szórja a gólokat. Az más kérdés, hogy nem a modern csatár prototípusa, ő még inkább ez a Batistuta Crespo vonal.
Még egy picit, ha már a játékos menedzsmentnél tartunk, és az üzleti résznél, mert azért ez hatalmas üzlet, ezt ne felejtsük el, itt röpködnek az euró, vagy a font, vagy a dollár 10 milliók, hogy Kvaratskheliát említettük az elején, és én pont a mérkőzés kapcsán megnéztem, hogy neki az átigazolási összegei hogyan alakultak. És ha jól emlékszem, itt most megint fejből mondom, a második csapata, vagy a harmadik volt a Rubin Kazán, és az 600 000 euróért vásárolta meg Kvaratskheliát, és utána később, már nem a Kazánytól, hanem egy továbblépés követően jött a Napoli, amely 13 millió euróért, és utána...
6-szoros profit.
Igen, és utána 70 millióért adták el idén, télen 2 vagy 3 évre rá. Tehát azért az... És még nem tudod, mi van a szerződésben.
Hát persze, most, különböző járulékom.
Most, győztes lett a PSG, tehát ott lehet, hogy azért még ez az volt abban a szerződésben. Tehát ezek nagyon nagy pénzek.
És ez rá is világít tényleg, hogy az olasz kluboknak az értékeiket előbb-utóbb tovább kell adniuk egy még tőkeerősebb csapatnak, és utána a kérdés, hogy kivel pótolják. Onnan át Jan Sommerrel tudta helyettesíteni az Inter, és kiváló meccseket hozott, tehát a Barcelona ellen kivette az ellenfél szemét. Viszont pont, hogyha már edzőbarátomra utaltam, ő kiszúrta, hogy a rövidre kapta a gólokat, valószínűleg videózhatta a Paris Saint-Germain, mert tényleg elindult a hosszúra.
Mert mindig a hosszúról szedte ki.
És, de most a rövidre kapta, és nyilván valószínűleg neki ez a technikája a védéseknél, hogy ő a rövidről bemozdul a hosszúra, mert mondjuk 10-9-szer odarúgják a labdát, de tényleg szinte minden a rövid sarok felé ment a Paris Saint-Germainnél, és fejben nem valószínű, hogy ezt át tudott pozícionálni meccs közben.
Egyébként, ha már szóba hoztad Zammert, vagy Zommert, bocsánat, akkor azért azt érdemes elmondani, hogy a letámadásnak ennyire a kapusra kicsúcsosodó módját én nem nagyon láttam még. Tehát, hogy szerintem nem volt olyan labda birtoklása, és nagyon sokat birtokolja az Interén a labdát a kapus, hogy 3 másodpercen belül ne lett volna 2 lépése tőle egy letámadó párizsi játékos. Abszolút készültek ebből, és nagyon keményen zavarták a kapust, és szerintem zavarták is, mármint úgy, hogy a meccs ritmusát sem biztos, hogy fel tudta venni kellőképpen.
Hogyne, az Inter vélhetően azért, ha nem is csak Zombert nézzük, hanem az egész csapatot, nem ilyen stílusú mérkőzéseket szokott játszani, tehát azért a szériában nincsen ilyen alárendelt szerepben ez a csapat, és picit megfordítva, azért Dembeléről szerintem kevesen gondolták volna, hogy ilyen szezont fog futni, mert ő, amikor Dortmundból Barcelonába ment, akkor még azok a hírek voltak, hogy milyen tisztasági szokásai vannak, ugye óriási kupleráit hagyott maga után a lakásban, meg ilyenek. A Barszában sokan testidegennek tartották, mert az öncélúsága volt az, ami inkább kijött. Ehhez képest rendszerbe illesztve brutális idényt hozott, és már a letámadások megkezdésénél is nagy szerepe volt a Sommer bánatára.
Igen, tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy miközben mindenki arról beszél, hogy hogy mennyire jók a gól, illetve a passzmutatói Dembélének, és hogy milyen fantasztikus pedagógusi munkát végzett Luis Enrique. Ezen a mérkőzésen a védekezés és a letámadás motorja volt. Gólpasszt adott, indított, kulcspasszokat adott.
Hát ez a sarkazás, hogy előkészítette a második fél időben.
Tehát a futballnak egy alázatosabb oldalát választott a Dembélé, úgy láttam.
És szinte nem mondtad ki, de éreztem a levegőben Kylian Mbappé nevét, hogy vajon ő ezt megcsinálta volna a Paris Saint-Germainben. Tavaly láttuk a Dortmund elleni elődöntőben egyébként erre a választ. Mbappé ugye az aranycipővel vigasztalódhat, mint legeredményesebb játékos, de a Real Madrid megmutatta ebben az idényben, hogy a nevek önmagukban nem érnek annyit, mint a csapat. És Paris Saint-Germainnél pedig nagybetűs csapatot kovácsolt Luis Enrique, ahol nem csak egymásért küzdenek, hanem a rendszer is működik.
De ez a futball változása, vagy a futballnak egy olyan egyébként is meglévő tulajdonsága domborodik ki a mai játékrendszerben, ami a csapatról szól?
Szeretném hinni, hogy igen, de azért a Bajnokok Ligájában megtanultuk a szabályt, ami nincsen leírva, de tudjuk, hogy a végén a Real Madrid nyer. Legyen bármilyen futball jönnek, most nem, de azért már sokszor nyert úgy Bajnokok Ligáját ez a csapat, hogy nem feltétlenül a játékával hívta fel magára a figyelmet. 2022 volt emlékeim szerint az az idény, amikor sokszor fordítottak a Paris Saint-Germain, a Manchester City ellen, és a negyed döntőben is hasonlót mutattak be, amikor mindenki leírta ezt a csapatot, és tényleg a játék képe alapján is ez volt a helyzet, de a több gólos hátrányt ledolgozza tovább mentek. Szóval nyilván akkor még Modriccsal, Krosszal meg volt ez a karizma. Most egy átalakuló Real Madridot fogunk majd látni, és mondjuk Xabi Alonso kinevezésével valóban ez a csapatjáték elindulhat. Ott a kérdés, hogy az egókkal mit kezd, mert azért lehet, hogy Vinicius Junior vagy Mbappé önmagában beteríti az öltözőt, a kettő együtt, meg a Bernabeut is.
Igen, Xabi Alonso, ha már ígértük, hogy a jövőről is beszélni fogunk, azért itt mindenképpen szóba kell hozni a jövő kapcsán, hogy kíváncsi vagyok a következő idényben, akár ugye a BL idényben a PSG játékára, de a Real Madridére most különösen kíváncsi vagyok, mert Xabi Alonso fantasztikus munkát végzett a Bayer Leverkusennél. Ez a második idénye is egyébként jó, hát nem volt hibátlan, mint az első, ahol bajnok lett, és fantasztikus játékot
mutatott.
Azt nem könnyű megismételni, de ez se volt rossz. Ez is egy, nézd, a Bayern mögött másiknak lenni nem annyira nagy kudarc.
Hát hogyne, főleg, ha megnézzük, hogy milyen játékosokat nevelt ki, és hogy szétrabolják a Leverkusent. Frimpong már ott van a Liverpoolban, könnyen lehet, hogy Florian Wirtz is oda megy. Elvileg nem Szoboszlai Dominik helyére egyébként, hiába hasonló a profil, hanem más pontján lesznek a pályának, legalábbis amit én olvastam elemzéseket. Reméljük így lesz, mert azért egy kőkemény konkurencia lenne, de ez is mutatja, hogy Xabi Alonso a játékosokat is fejlesztette, nem csak a Leverkusent, hogy a Real Madridnál erre mekkora fogadókészség lesz, azt egyelőre szerintem nem tudjuk belőni, mert Xabi Alonso azért José Mourinho Real Madridjában alapember volt, csak úgy, mint utána a Carlo Ancelottinál is, tehát egy nagyon képzett futballista is volt, egy intelligens ember, amit később edzőként is bebizonyított, de itt most az öltözőben valamit tennie kell, mert a Real Madridnál Ancelotti előtt Zinedine Zidane nyert Bajnokok Ligáját, és egyikük sem az extra taktikával, hanem azzal nyerte meg szerintem a BL-t, hogy hogyan bánt az embereivel.
Meglátjuk, hogy hogyan bánt, de Szoboszlai Dominikot, és már beszéltünk róla a műsor első felében, és annak kapcsán, hogy amikor a Liverpool ugye kiesett nagyon korán, fájóan korán a BL sorozatból, akkor Dominik mondta, nyilatkozta az első meccs után, hogy nem látott még, nem játszott még olyan jó csapat ellen, mint a PSG, és lám-lám, Bajnokok Ligáját nyert a francia együttes. Viszont jövőre vajon a Liverpool mennyit tanult az idei kudarcból, illetve én arra lennék kíváncsi, a véleményre lennék kíváncsi, hogy szerinted az, hogy valaki, illetve bocsánat, egy csapat megnyeri a Premier League sorozatot, de közben elbukik a BL-ben, az elége. Tehát elegendő az angol bajnoki cím egy idény végére, vagy ilyen szintű csapatoknak több kell?
Most elég kell, hogy legyen, mert a Liverpool 5 év után lett bajnok, és 35 év után ünnepelhetett nézők előtt aranyérmet, ezzel pedig most nem a Manchester United az egyedüli rekordbajnok, hanem mind a kettőnek 20-20 bajnoki címe van. Nyilván jövőre sem tiltakozza a Liverpool, hogyha címvédő lehetne a Premier League-ben, és meg lenne a 21. aranyérem, de a BL-ben nyilván nem a 8-at döntő a cél. Sorsolásügyű a dolog. Játékban azért egy nagyon izgalmas szezon vár a Liverpool, mert komoly átalakulások vannak. Trent Alexander-Arnold a Real Madridhoz távozik, de nem csak Frimpong érkezik, hanem a hírek szerint, hogy Ekerkez Milossal egészül ki a védelem a bal oldalon.
Igen, mondják, de még nem láttam véglegesen leírva.
De már annyian beszélik, és Milos is sejteti, hogy azért megelőlegezem, és emellett a támadósor is nagyon nagy vérfrissítésen mehet át. Tehát szerintem most van egy kis kötszurkálás a Liverpool-al kapcsolatban, hogyha nyert címet a következő szezonban a csapat, az nagyon jó, akár a Bajnokok Ligája is kifuthat, de most nagyon halászunk még az ismeretlenben, ugye a Real Madrid kapcsán, Liverpool kapcsán, a Bayern Münchennél mondjuk, én azt gondolom, hogy edzői szinten ott még nincs meg az ideális helyzet, de ott is egy nagyon jó keretről beszélünk. A Manchester City nagyon hamar lezavar egy generációváltást, Pep Guardiola azért már sokszor bizonyított.
A Manchester United pedig az egész csapatot eladja.
Meg csak Angliára kell koncentrálnia, úgyhogy kicsit ilyen Paris Saint-Germain szindróma.
Ez egészen hihetetlen egyébként. Hát már pedig igaz, úgy tűnik igaz, hogy mindenki eladó, tehát ezt bejelentették. Tehát
Bruno Fernandessel is hírbe hozták Szaúd-Arábiát, vagy Szaúd-Arábiát Fernandessel. Elvileg 100 millió euró vagy font folyhatna be érte, amiből azért már lehetne igazolni oda jó játékosokat. Ruben Amorim, hát mondhatnám, hogy ő hozza össze ezt a történelmi mélypontot a Manchester Unitednél, de azért itt még Erik ten Hag is benne van. A záróforduló után az Old Traffordon tartott egy beszédet Amorim, elnézést kért. A szurkolók nem kifütyülték, hanem még mindig mögötte vannak. Márciusban egy dalt is írtak róla. Mondjuk olyan a dal ritmusa, mint a United játéka. Tehát én majdnem bebólintottam néha a meccsek alatt, nyilván most rossz indulatú vagyok, de mutatja, hogy a szurkolók hogyan állnak hozzá.
Na, a záró felvetésként pedig, hogy ne csak a BR-ről, meg az angol labdarúgó bajnokságról beszéljünk, kicsit a másik két sorozatot is hozzuk szóba, és akkor itt visszatérünk egyébként az angol labdarúgáshoz, mert azért amellett nem lehet elmenni, hogy az elképesztően gyenge szezon produkáló Manchester United és a Tottenham játszott döntőt.
A szezonjuk az méltó volt.
Igen. Ennek ellenére a Nemzetközi Kupában végül is a Tottenham, amelyik legendásan nem nyer semmit, nyert valamit.
De már keresi az új edzőt egyébként.
Igen.
Na, ezt állítólag nem Thomas Frankkal a Brentford edzőjével vette fel a kapcsolatot a klubvezető.
Tehát az ausztrál szakembert nem mentette meg.
Könnyen siker. Lehet.
Igen, úgy néz ki. És közben ugye a konferencia ligában is a Chelsea végül is egy elképesztően jó második fél idővel begyűrte a Real Betiszt és nyert, tehát hogy tulajdonképpen annak ellenőre, hogy elmondtuk, hogy a három angol csapatot a PSG kiverte, azért a Premier League dominanciája a kupasorozatokban még mindig érezhető.
Vannak kollégáim, akikkel szeretünk beszélgetni azon, hogy melyik a legerősebb bajnokság, és ők pont azt szokták mondani, hogy amelyik megnyeri a BL-t, az a legerősebb. Én pedig szeretem ezt azzal árnyalni, hogy a bajnokság egészét kell nézni, és ha megnézzük mondjuk a 20 Premier League csapatot, a 20 La Ligát, a 20 Seriát, a 18 Bundesliga meg Ligönt, akkor szerintem nem kérdés a Premier League hegemóniája, mert mondjuk ott az alsóháziak azért magasabb nívót képviselnek, mint mondjuk az egyéb ligákban lévők, de ez rengeteget kivesz. És a United vagy a Tottenham is bizonyítja, hogy hiába vagy ott a felsőházon évtizedek óta, vagy bajnok, dobogó, stb. Ha nem építkezel folyamatosan, azonnal visszazuhansz a mélybe. És onnan újra felmenni, ahol voltál, az szinte lehetetlen.
Igen, és akkor végül az Arsenalról még hagyj csak egy kis szót, hogy persze, te mondtad, hogy Artetának valamit muszáj nyernie jövőre.
Új sportigazgató van, ami azért nyomás.
Igen, az lehet, hogy műsoron kívül mondtad, nem tudom, hogy az első részben.
Tartomadás van is.
Igen, de azt azért tegyük hozzá, hogy az Arsenal második lett a bajnokságban, négy közé jutott a BL-ben, és nem mellékesen megnyerte a női bajnokok ligáját. Tehát, hogy azért bocsáss meg.
Sőt, tavaly a Manchester United megnyerte az FA kupát. Tehát most csak a címe kizárólag nem biztos, hogy alátámasztják. Szerintem Artetának egy kicsit megrekedte a játéka, és vannak kétségeim afelől, hogy képes lesz-e átlépni az árnyékán, mert ez a kontrollmánia, ami benne van, kicsit kiöli azt az Arsenal szellemiséget, amiben szerintem te is bele szerettél, Dani. Tehát nagyon statikus elől ez a csapat.
A időszakban volt egy organikusabb szellem, maradjunk.
De még igen. A két évvel ezelőtti Arteta futball is sokkal látványosabb igen, volt, igen, mint a mostani.
Igen. Azért szerintem a jó eredmények nyomása az azért meglátszik. Egyértelmű, hogy ott már ugye a bajnoki cím, vagy egy BL győzelem, ami
csak most
elvárás.
Nagyon kevés pontot szerzett az Arsenal, nem annyit, mint tavaly és tavaly előtt. Én ezért vagyok egy kicsit szkeptikus, de hogyha visszajön Havertz és a többiek, akár még reménykedhetsz is.
No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokféle és szerteágazó beszélgetést folytathattunk a labdarúgásról, az európai és a világ labdarúgásáról. Márkus Ádám, a Spiller TV kommentátora volt a vendégem, itt a Trend FM-en, a Sportértékben. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, Dani.
Én Mezei Dániel vagyok. Szép estét.